Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Mai dupla adásunkban körbejárjuk az aktuális tőkepiaci témákat, és természetesen a 2025-ös kilátások is szóba kerülnek. Itt van velünk a stúdióban Miró József, az Erste vezető elemzője, stratégiája. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük a történelmi csúcs közelében lévő globális részvényindexekkel. A Fednek a legutóbbi kamat döntése egy kicsit felkavarta az állóvizet. Mi történt itt decemberben? Mi az, amire most odafigyelnek leginkább a befektetők?
A Fed itt december végén felzárkózott gyakorlatilag a piachoz, és ugye a jegybankárok most már csak két kamatvágást várnak, tehát hogy 50 bázisponttal emelkedett a kamatpálya összességében, és hát ez azért nem tetszett a piacoknak.
Az előző Fed meetingen még 4 kamatvágást árazott be a piac, illetve hát a monetáris döntéshozók is. Ez csökkent le a decemberi döntéskor 2-re. Mi okozta ezt az újraértékelést a döntéshozók részéről?
Végig az volt, hogy Amerika majd bajba fog kerülni, meg lassulni fog, és tényleg van egy ilyen lassuló várakozás, de hogy folyamatosan mindig az a meglepetés jön, és a 24-es év őszi időszakában láthattuk azt, hogy azért jöttek jó adatok, tehát mind a hangulatindexek javultak, mind a munkanélküliségben volt először romlás, utána ez megállt, az inflációs adatok is viszonylag mederbe volt, illetve azért van bennük valamiféle fordulat. A PCE infláció, amit a személyes fogyasztásoknak az inflációs indexe, ami szerintem jobban méri a valós inflációs folyamatokat, az azért elég jól áll. Azért a gazdaságban van egy csomó olyan jel, hogy köszöni az amerikai gazdaság, de úgy alapvetően jó van. Tehát nem is biztos, hogy lesz akkora lassulás, mint amit gondoltak. Bár ugye kihangsúlyozták, hogy itt azért még Trump nem vette át a hatalmat, tehát hogy ezt nem lehet tudni, hogy pontosan mit fog csinálni.
Fontos hangulatindexek többek között a BofA-nak a havi felmérése is azt mutatja, hogy mintha túlságosan nagy lenne az optimizmus, akár a professzionális befektetők körében. Rekord alacsony szintet mértek a készpénz arány tekintve a befektetői portfóliókban, illetve mind a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos várakozások, mint pedig az amerikai részvényeknek a felülsúlya, az több éves rekordon van. Mennyire gondolod azt, hogy itt 6000 pont környékén azért már az S&P 500-ban túlzottan sok pozitív dolog be van árazva, illetve úgy is kérdezhetnénk, hogy milyen esélyt látsz arra, hogy itt a következő időszakban, akár valamikor 2025 során egy komolyabb korrekció vagy visszaesés következhet a fontosabb tőzsdeindexekben?
Jó kérdés, nagyon furcsa a helyzet szerintem olyan értelemben, hogyha mondjuk egy ilyen pépere alapú értékelést nézünk, és megnézzük azt, hogy az elmúlt 20 évben milyen átlagos értékeltségen forogtak az amerikai indexek, akkor eléggé túrárazottnak tűnik. Tehát elég magas az árazás. Viszont hogyha belemegyünk a mélyébe a piacnak, akkor azt látjuk, hogy persze, vannak olyan részvények, ugye egész évben a 7 mesterlövész, Magnificent vagy Csodálatos hetesről, kinek hogy tetszik, beszéltünk, és ugye ezeknek azért elég nagy az árazása, meg vannak magas, nagyon magas árazású részvények a piacon, tehát nem ritka 40-50-es pépere szorzó, és ezek, hogyha Broadcomot is beleveszem, mint 8-at, akkor nagyjából az S&P 500-nak a 35%-át fedik le súlyban. És a maradék 492 részvény, az pedig ugye a maradék 65%-ot. Tehát látszik, hogy van egy elég nagy torzulás a piacon, és a maradék között pedig azért nagyon sok olyan részvény van, ami relatíve olcsó. tehát vagy legalábbis olcsónak tekinthető. Például ugye a bankok forognak nagyjából olyan 7-es-8-as előremutató paperrel rátán, ez ugye nem tekinthető drágának, vagy az olajszektor, mondjuk az egész világon nyomott árazáson forog, és lehetne folytatni, tehát lehet mazsolázni a szektorok között, ez az egyik. És hát nyilván lehet egy olyan, hogy ezek a nagyon túlárazottak, amik ilyen dotcom lufihoz hasonló árazásokon forognak, bár hozzáteszem, hogy a dotcom lufinál csak ígérvény volt, egy Bianco check, itt azért ennél többről van szó, tehát hogy ugye ezeknek azért elég komoly profitja is van ezeknek a cégeknek, csak még nagyon nagy növekedést várnak tőlük, és nagyon nagy növekedés van beárazva. Tehát, hogyha ezekbe bekövetkezik valamiféle csökkenésre, attól még ugye a piacnak a másik fele az még mindig elég olcsó, tehát hogy egy ilyen kettősség van a piacban. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az az, hogy Damodaran, a New York-i egyetemnek a gurúja, aki a valuationben nagyon nagy sztár, ő 2016 óta folyamatosan számolja havi szinten azt a kockázati prémiumot, amit áraz a piac, ugye az S&P 500 alapján. Különböző módszerekkel nézi ezt meg. Én különben azt szoktam figyelni, ami a folytonos osztalék fizetésre alapul, tehát hogy az elmúlt éveknek megfelelő osztalékokkal fog tovább menni a piac, és ugye ő ez alapján számol egy úgynevezett kockázati prémiumot, ugye ez a felár, amit ugye azért adnak a befektetők, hogy egy kockázatos részvényt áraznak. Nyilván, hogyha ez a felár ez nagy, akkor pesszimista a piac, ha ez a felár pici, akkor pedig optimista a piac. És 8 éve csinálja, hogy havi szinten számolja, most a legoptimistább a piac. Tehát 3,85% a kockázati prémium. Emlékszem, amikor kezdő elemző voltam, akkor ezt mindig ilyen fixre vettük, hogy 5,5%. És tipikusan mondjuk 6-4% között szokott forogni, tehát hogy ez most egy nagyon optimista, tehát nagyon mindenki beáraszta. Mi történik, hogyha mindenki beáraszta, mindenki megvette, mindenki felvette a pozíciót, akkor általában már nem nagyon van, nem feltétlenül van több vevő, bár ugye ez most más világ, mint régen volt, mert sokkal nagyobb manapság a magánbefektetők nagy tömegének a hatása, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezt nem szabad elhanyagolni, és emiatt ugye egy kicsit így a részvények szintjén nagyobb a volatilitás, miközben különben az index szinteken, ha megnézzük, a volatilitások lecsökkentek. De hogy válaszoljak is végül is a kérdésre, azt gondolom, hogy már kicsi a tere annak, hogy az indexek komolyabban emelkedjenek. Szerintem válogatni kell a részvények között. Összeomlást amúgy nem várok, de szerintem egy sokkal nehezebb piac lesz a 2025-ös, mint a 2024-es volt. Most egy nehezebb periódus jön megint, de mondom, összeomlásra nem számítok, és nagyon nagy szágulásra sem, viszont megkeresve a megfelelő részvényeket szerintem még mindig lehet keresni a piacokon.
Említetted, hogy az amerikai piacon nagy az optimizmus, viszont mi a helyzet a globális piacokon? Azt láthattuk, hogy gyakorlatilag az Amerikán kívüli részvénypiacok szinte kivétel nélkül alul teljesítették az amerikai piacot, ennek megfelelően a kockázati prémiumok is magasabbak. Hol állhatnak ezek az értékek a fő piacokon, úgy mint Európa, Japán, illetve a régiónk? A korábbi lemaradók elkezdhetik-e a felzárkózást az amerikai részvénypiacokhoz?
Szerintem elindult már ez a felzárkózás, itt elsősorban itt a közép-kelet-európai régióra gondolok, tehát hogy itt azért folyamatosan elég nyomott árakat láthattunk az elmúlt időszakban. Sokan azt mondják, hogy a háború miatt van, nyilván az európai gazdasággal is ugye elég komoly problémák vannak, de hogy ha megnézzük például a Bux Indexet, akkor láthatjuk, hogy azért volt egy elég nagy emelkedés benne. És még mindig, hogyha az értékeltséget nézzük, akkor ugyanazt a szétválást láthatjuk a piacok között, mint az amerikai piacon belül. Tehát, hogy az amerikai piac a sztárpiac, ugye magas az értékeltség, magas paper-el rátákon forognak az indexek, míg a, például a Szí régióban, ugye ez nagyon alacsony, amúgy Kínában is nagyon alacsony, csak ugye Kínától félünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a jelenlegi gazdasági nehézségeknek. Viszont azért Közép-Kelet-Európa attól valamilyen szinten függetlenül, hogy azért Európa szenved, de azért mégiscsak kicsit jobb állapotban van, és az értékeltség ugye nagyon alacsony, ezért azt gondolom, hogy egy ilyen átértékelődés bekövetkezhet. Tehát például, hogyha most arra gondolunk, hogy esetleg tényleg eljön a béke Ukrajnában, ugye amin most nagyon dolgoznak a politikusok Trump indítatásra, akkor elindulhat egy átárazódás, meg szerintem amúgy is el kéne indulnia egy átárazódásnak. Nagyon sokan azt gondolták, hogy ez csak egy ciklus teteje. Tehát például ugye a magyar piacon is az elmúlt egy-két évben elég komolyan emelkedtek a vállalati profitok, és ezek most csak ugyan elértek egy tetőt, és ugye azt gondolták sokan, hogy onnan lefelé megy. Most gondoljunk arra, hogy az OTP-nek nagy a súlya az indexben, és azt gondolta mindenki, hogy jó, akkor majd a kamat marzsok azok majd csökkenni fognak, és akkor a profitabilitás csökkenni fog, de egyelőre ez nem következett be, meg úgy tűnik, hogy nem is fog, vagy hogy stabilizálódnak nagyjából ezen a szinten, vagy ezeken a szinteken, ahol vannak. Tehát úgy tűnik, hogy emelkedtek a profitok, de nem egy feltétlenül egy ciklus tetejét látunk, hanem valószínűleg ez az új normalitás. És hogyha ezt elfogadják, akkor ugye át is kell értékelni a piacot. Én azt gondolom, hogy ez már elindult, ugye mert nincsen béke, de mégis másfél év alatt azért duplázott az index. És hát azt gondolom, hogy még ez az átárazódási folyamat ez előttünk van, de ez is egy kicsit nehezebb pálya lesz. Csak hogy számokat is mondjak, hogy nagyjából 6 alatti vagy 6 körüli paperen rátán forog a BUX, a historikus átlag az pedig 10 fölött van. Tehát ugye ez elég nagy mozgásteret biztosít a piac számára.
Beszéljünk is akkor a hazai részvénypiacról. Kezdjük a blue chipekkel. Nézzük meg ezeknek a papíroknak a kilátásait. Az OTP esetében a BOFA elemzője abba kapaszkodott, hogy a részvényesi javadalmazás az, amit visszajutott a befektetőknek, ugye itt az osztalékra, saját részvényvásárlásra gondolt, ez a szektorban még mindig alacsonynak számít, aminek nyilván az az oka folyamatosan akvizíciós célpontokat nézeget. Akkor hogy kell most gondolni az OTP-re? Itt történelmi csúcs közelében mennyire lehet ez egy vonzó befektetés?
Ugye az OTP is nagyjából ez az 5-ös előremutató paperen ráta körül forog, miközben historikusan azért az elmúlt 20 évet, ha nézzük, akkor inkább 10 lehetett, és hát leginkább ugye nyilván az év ezred elején volt ez jellemző, ez az értékeltség. Ugye az orosz operáció az azt hiszem talán ilyen 15%-ot ad a profitban, és ugye hogyha békekötés lenne, illetve konszolidálódna a helyzet, hiszen nem csak a békére kell gondolni, hanem itt a szankciókban milyen változás állhat be, stb. Akkor az ugye megint más lenne az OTP-nél is az értékeltség, tehát jobban visszajönne ez az orosz egység, és ugye ez pozitív hatással lenne a valuation-re. Tehát ugye ez az egyik dolog, és amire te utaltál, igen, ugye a BOFA-nak tényleg keserű volt a szőlő, vagy én nem tudom, de a lényeg, hogy amit mondtál, pont ez volt, hogy azt mondta, hogy hát a többiek tök jó osztalékot fizetnek, ez az OTP meg nem fizet jó osztalékot, és hogy akkor ez nem is olyan jó ez a részvény. Amúgy különben hozzá kell tennem, hogy a magyar részvényeknek az osztaléka az elmúlt néhány évben elég rendesen megemelkedett, tehát a korábbi évekhez képest, és igen, az OTP nagyjából ugye olyan tőke tartaléka van, hogy kb. 2,5 milliárd eurót tud elkölteni, akár akvizícióra, vagy ennek egy részét ki is fizetheti osztalékként. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a relatíve magasabb osztalékot, amit ő már kialakított az elmúlt években, ugye ez olyan, ha jól emlékszem, ilyen 500 forint plusz, én azt gondolom, hogy ezt meg fogja tartani, és ezt lehet, hogyha hozamszinten nézzük, akkor ez nem egy olyan hatalmas érték, pláne a régiós szektortársakhoz képest, de csak ugyan ugye akvizíciós lehetőségei vannak. Ugye a legutóbbi ilyen az a Luminor, balti bank, és 2024 őszére vártuk, hogy ezzel kapcsolatban van bejelentés, eddig még nem következett be. Az OTP vagy azt fogja csinálni, és ugye most egyelőre ez az alappálya, hogy akvirál, és növeli a profitját, és akkor annak körülhetünk, vagy pedig, ugye, ha már nem tud akvirálni, és ezt nem tudjuk, hogy mikor jön el, gondolom, hogyha egy jó darabig azt látja, hogy nincs lehetőség, nem kínálnak föl bankot a régióban eladásra, stb., akkor azt gondolom, hogy akkor meg növelni fogja majd az osztalékot, és akkor azon az ágon profitálhatnak a befektetők belőle. Tehát ilyen szempontból nyilván, hogyha kifizet pénzt osztalékra, ami nyilván csökkenti a saját tőkét, ugye akkor a return on equity is megemelkedik, ami amúgy is, tehát a tőke megtérülés amúgy is magas. Tehát ugye mindig azt mondja, hogy hát 18%, meg 20%, aztán ez belőle 25, 28, 22, tehát hogy általában elég konzervatív az előrejelzés, és azért elég magas a tőke megtérülése, és azt gondolom, hogy ez azért többé-kevésbé fönnmaradhat a jövőben is.
Említetted, hogy a befektetők talán tévesen ciklikus tetőnek gondolják a mostani profitabilitását a régiós, vagy akár a hazai cégeknek is. Ez hogy néz ki az OTP-re nézve szerinted? Hogyha a jövő évi kilátásokat tekintjük, akkor azért különböző faktorok különböző irányba mutatnak, tehát a várható óvatos kamat csökkentések, a nettó kamatmarzsot csökkentik, ugyanakkor a hitelezési volumen növekedésén keresztül viszont egy pozitív hatás várható. Tehát különböző faktorok eredőjeként milyen eredményességet vársz az OTP-től?
Hasonló eredményt várunk, tehát tényleg egy tetőzés környékén van, de 2022-ben nagyjából harmadakkora volt az eredménye, mint mondjuk 2023-ban, akkor azt gondoltuk, hogy jó, oké, ezt nem fogja föntartani, egy kicsit lejjebb fog jönni az eredmény, ugye nem 1000 milliárd forint lesz, hanem csak 900 milliárd. Most azért úgy tűnik, hogy ez inkább azért mégiscsak 1000 milliárd lesz, vagy lehet, hogy egy kicsit több, és nagyjából úgy tűnik, hogy ettől nagyon nem fog eltérni az eredménye 2025-ben sem. Aztán persze nyilván majd meglátjuk a jövőben, tehát ugye ez függ akvizícióktól is, hogyha akvirál, akkor ugye általában úgy akvirál, hogy relatíve olcsón vesz, és jó megtérülést mutató bankokat vesz. Ugye ilyen szempontból a Luminor is izgalmas lehet. Ezek azért jobban tudják növelni az eredményét, és akkor az mehet tovább. Tehát, hogyha lesz akvizíció, akkor nyilván nem stagnálni fog az eredménye, hanem tovább fog menni. Tehát, amit mondtál, hogy igen, van egy növekedés a hitelállományban, és a kamatmarzsok azok lehet, hogy egy picit alacsonyabbak, de hogy ez összességében kiegyenlíteni egymást, és ugye erre pluszként jönni rá az akvizíciós eredmények.
Maradjanak velünk, kis szünet, és folytatjuk a beszélgetést Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével, stratégiájával.
Ez még mindig a prémium kategória.